A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Gablini Gáborral, a Gépjárműmárka Kereskedők Országos Szövetségének elnökével. És hát nem túl pozitív híreket osztott meg, de hát mondjuk ezek már tudhatók voltak, hogy jelentősen visszaesett az új autóeladások száma, és hát most Gablini Gábor egy kicsit bevezetett minket a kulisszák mögé, hiszen elmondta, hogy tulajdonképpen az, amit a vevő lát az árcédulán, az egy márkakereskedőnek még egyébként meg van terhelve egyéb adókkal például, és egyéb olyan problémákkal, amelyek első pillanatban talán nem is jutnak eszébe az embernek. Tehát, mint vevő, nem feltétlenül kell neki ezen gondolkodnia. Viszont ott hagytuk abba, hogy egyrészt ezután a nehéz év után, amikor egyes márkák értékesítése akár 70%-ot is esetett a magyar piacon, de az átlag az ilyen 30% körül volt. Ehhez képest mondjuk idén várnak-e bármi javulást?
Hát ugye, aki vállalkozik, az mindig a pozitív jövőképben hisz, és azért fektet be, azért próbál megtartani erőforrásokat, mert majd jobb lesz. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a 2023 évnek a vége már mutatott életjeleket. És ez mindenképpen pozitívum.
Na jó, de azzal együtt mutatta az életjeleket, hogy bizonyos márkák, amelyek ezt megtámogatták, adtak akár 30% kedvezményt is. Ebbe volt finanszírozási kedvezmény, meg volt benne effektív árengedmény is. Tehát, hogy igazából ez még nem ad túl sok reményre okot, hiszen ez azt jelenti, hogy valakinek folyamatosan veszteséget kell valamiből termelnie ahhoz, hogy aztán működjön.
2023 végén elég sok gyártónál, ugye a bordokról beszélgettünk már korábban, eljött az idő, amikor rájöttek, hogy muszáj hozzányúlni a hiány miatt szabadon megemelt árakhoz. Mert azok az árak azért elszakadtak a valós költségektől. Extra profit volt, amiről beszéltünk.
Majd ez is ezt hajtja be önökön a kormány, mint kereskedőkön ezt az extra profitot.
Nem, nálunk nem jelentkezett, nálunk extra mínuszok jelentkeztek sajnos a kereskedelem oldalán, de most ezt tegyük félre. A 23-as évnél tehát vannak pozitív jelek. A flottákra, amiről beszélgettünk, azért a 4 éves futási idő után azért most már kellene cserélni. Miután a gyártói árak közelebb kerültek a realitáshoz.
A forint is kicsit...
Igen, a forint is stabilizálódik. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanazok az extrém kondíciók, extrém árengedmények, azok nem fenntarthatóak, de egy a valósághoz jobban illeszkedő árkialakítás, illetve a finanszírozás tekintettel arra, hogy azért az alapkamata szépen araszol lefelé, még ebben akár kedvező, jelentősen kedvező változások is történnek, de látszik, hogy a gyártók elsősorban most már a támogatásokat a kedvező finanszírozásba teszik bele. Pontosan azért, hogy ne 10%-os legyen, hanem valahol ez a 4-7% közé be tudjanak jönni, mert az lehet a fenntartható, és azt akár az év során, év végére el is érheti az alapkamat, és hogyha eléri, akkor tulajdonképpen a rárakódó egyéb költségekkel tulajdonképpen leértünk a földre két lábbal, és akkor innentől megint egy stabilabb működés tud jönni. Egyet mindenképpen szeretnék elmondani, mégpedig azt, hogy az autó árakban a kiigazítást követően jelentős csökkenésre azért nem számíthatunk, mert 2024. június-júliusától újabb Európai Uniós jogszabály lép életbe, ami az autózás a közlekedés biztonságát érinti, illetve újabb környezetvédelmi technológiák kerülnek beépítésre a járművekbe. Többek között ilyen az, hogy alkohol felismerő rendszernek kell benne lenni most már majd az autókba. Nem akarom a többit is felsorolni, de ezek mind-mind-mind olyan fejlesztések, aminek többlet költsége van.
Tehát akkor arra számíthatunk, hogy az új autók mostantól kezdve nem fognak elindulni, hogyha alkoholt éreznek az utastérben?
Ez most megteremti a lehetőséget arra, és egy következő jogszabályi változásnál ez már kötelező lesz az új autóknál.
Na jó, de akkor nem
vihetek. Sőt, majd be kell építeni a régebbi autókba is ezeket.
De akkor én nem vihetek itt a személyt sem, mert hát az utastérben azért az érződik.
Hát
ez egy érdekes
számtalan
probléma.
Kérdés merül itt fel, igen, így van, hogy ez most hogyan és miképpen. Én úgy tudom, hogy azért alapvetően ezek a rendszerek úgy működnek, hogy a sofőrre fókuszál. És hogyha a sofőrnek ugye a távolsága a műszerfalon lévő érzékelőtől azt jelzi, hogy nem a hátsó sorból, nem az anyós ülésről érkezik ez, hanem innen közvetlenül, plusz a szemmonitor, hiszen ma már van szemmonitor, azért az is árulkodik, ezeket összevetve az algoritmus úgy találja, hogy a sofőr akkor igen, nem fog elindulni az autó.
És most ugrok egy nagyot. Itt a szemmonitor meg egyebek után, de azt hiszem annyira nagyot nem, de hogy beszélgettünk itt az értékesítési nehézségekről, arról, hogy nagy nehezen értették meg a nagy európai márkák vezetői, hogy engedni kell ahhoz, hogy a piacon lehessen működni, akkor még a tetejében megérkeztek a kínaiak. Nem is kicsit. És azok az árak, amiket ők különösen az elektromos autókra, hát hiszen azzal versenyképesek igazán, mert azok mérhetőek az európaiakhoz, azért azt tegyük hozzá, hogy a benzinesek, az európai benzinesek kínai viszonylatban szerintem még nem kell, hogy féljenek, és akkor nagyon óvatos vagyok. Most látom az arcon, hogy na-na, még az is lehet, hogy amiatt is félhetnek, de hát akkor már árral nem lehet bírni, mert olyan fejlesztéseket vár el az európai szabályozás, hogy ez valami védelmet jelent, de hogy kérdés is legyen. Ebben a helyzetben egy olyan márkakereskedő, akinek ugye több modellje van, japánok, európaiak, mindenféle modellek, erősen elgondolkodik, nem, hogy hopp, jönnek ezek a kínai modellek, óriási körülötte a felhajtás, rengeteget költenek a reklámra, és egyébként az újságírók is kíváncsiak, tehát egymás után írják meg, hogy mi mindent lehet ezekről a modellekről tudni, tehát ez egy plusz piaci pesgést ad a modellek körül. Szóval, hogy ez feladja a leckét, tehát várhatóan nagyon sokan fognak csatlakozni a kínai márkák értékesítéséhez pont emiatt, mert hogy ad egy kis segítséget, egyrészt a viszonylagosan alacsony ár, a most már nagyon elfogadható minőség, és gondolom, hogy a kínaiak által, mivel piacot akarnak foglalni, adott egyéb kedvezmények, amik valószínű, hogy segítenék a kereskedőket.
Hát ez egy nagyon izgalmas téma. Egy, amit szeretnék leszögezni a legelején, hogy amikor én tavaly, azaz 23 novemberében elmentem Kínába, akkor volt bennem egy ilyen percepció, hogy a technológiában hol tartanak a kínaiak, hol tart Európa, és azt feltételeztem, hogy 5 éven belül az innovációs központ az átkerül Ázsiába. Azért Ázsiába, mert azért a koreaiak ott vannak nagyon kemények, nagyon professzionálisak.
És még a japánokat csak kell leírni.
És a japánok, igen, így van. De erre megérkezett Kína, és ugye ott szemlesütve kellett belátnom, hogy ez a váltás már megtörtént. Tehát 100-120 év után, amikor a nyugat, tehát Európa és Amerika dominálta a fejlesztéseket, a technológiákat birtokolta, ez az időszak leáldozott, és az új technológiákban már a kínaiak élen vannak, és nem véletlen, hogy az elkövetkezendő években ez az előny tovább fog nőni, mert mire Európa felismerte, és most Amerika is felismerte, hogy itt egy hibát követtek el, hiszen ez, ne felejtsük, ez a dízelbotrány 2015-et, tehát azért ez nem tegnap kezdődött el, de a lényeg az, hogy 2012-ben a kínai kommunista párt úgy döntött, hogy ők már csak az új technológiákat fejlesztik, de abba rengeteg állami pénz megy. Ez az infrastruktúrától kezdve a komponensek gyártásáig bezárul, egészen a
bányavásárlásig.
Így van. Igen, így van. Óriási előre tettek szert, és egy valamit ne felejtsünk el. Kínában egy évben több autóipari mérnök jön ki az egyetemről, mint a világ összes többi országából együttvéve. Tehát az elmúlt években vagy évtizedekben nyugati szakértők voltak Kínában, akik segítették őket, hogy megtanulják a technológiát, megtanuljanak Mercedes gyártani Kínában, a különféle gyártók, BMW gyártani, Audi gyártani, Hyundai, Kia gyártani.
Sőt, Teslát gyártani.
Így van.
Vegyes vállalatban. Bár ott mindenkinek vegyes vállalatot kell alapítania, hogyha ott akar
gyártani. Van, de véletlenül a kínai tulajdon az van többségben. És nem csak a gyártást kellett ott létrehozni, hanem a komponensek gyártását is. Ez gyakorlatilag tárcán felkínálta a fejlett világ a kínaiaknak, hogy a belső égésű motoros autókhoz is, ha egy indexkapcsoló kell, ha bármi kell, azt már mindent lassan Kínából hoztak. Tehát a motor kivételével, meg néhány érzékeny technológia kivételével már mindent onnan vásároltak. Így azok az iparágak ott hihetetlenül magas szintre jutottak, közben a know-how-t ellesték, kopírozták először, ugye 4-5 éve még nevetgéltünk, hogy milyen hülyén néznek ki, bocsánat, ezek a kínai autók, ma pedig azt látjuk, hogy hát ott is a formavilág már abszolút a mai trendnek megfelelő, mert hogy a technológia után a néhány nagy dizájnert is megvették, oda vitték, akik nekik összerakták ezeket a járműveket. Tehát ma ki kell mondanunk, hogy a kínai autóval, a kínai az jelzőként nem szerepel, azért nem, mert ez már nem a régi gagyi megbízhatatlan, hanem én magam is szembesültem abban, hogy professzionális minőség, és csak nagyon halkan merem kimondani, hogy sok esetben sokkal jobb, mint amit hát mi itt le tudunk gyártani.
Akkor ebben implicite benne van a válaszban az, hogy na, hogy beszáll a kínai márkák kereskedelmébe, ha van rá mód?
Nincs alternatíva. Tehát ezt tudomásul kell venni. Európa rettenetesen lemaradt, Európa rettentően drágán gyárt, pontosan azért, mert a komponenseket is importálni kell, tehát nem itt készül el, ezért annak van egy ottani profit tartalma, van egy szállítási költsége, az beépül már ide alapból. Tehát ezt az egész modellt újra kell gyártani, újra kell gondolni, amiben persze Magyarország és Kelet-Közép-Európa, mint részleges nyertes ki tud jönni, hiszen haza kell telepíteni, itt létre kell hozni ezeket a gyártásokat. Persze itt megint végig kell gondolni, hogy mi legyen az, és mekkora a volumen, mert amíg Kína szinte az egész világot látja el, Európa idézőjelben maximum csak önmagát tudja ellátni, tehát a sorozat nagyságit akkor is kisebb lesz, de miután ma Kínába eljutottak oda, és több gyárban is volt lehetőségem most egy tárlaton részt venni, ott az egyik nagy gyártónál elmondta a fejlesztő mérnök, hogy most már az a trend, hogy a nyugati szakértőket hazaküldik. Tehát nem az, hogy még jöjjenek, hazaküldik azért, mert ma már olyan technológiákat alkalmaznak és fejlesztenek a kínai gyártók, amit nem akarják, hogy az amerikai, a japán, vagy a koreai, vagy az európai ellessen tőlük. Tehát ekkorát fordult a világ. Tehát innentől kezdve a vásárlói elvárása megfizethető áruautó. Elektromosban is, meg belső égésűben is. Aki ezt tudja egy jó minőséggel együtt teljesíteni, az fog eladni. És most azt kell mondani, hogy nagyon sok olyan kínai van, aki már képes európai igényeknek megfelelően gyártani, és ráadásul ma olcsóbban is teszik ezt, mint az európai konkurensek, és hogyha Európa nem tud felzárkozni mondjuk 5 éven belül, akkor az elkövetkezendő 5 évben igen komoly piacvesztés lehet.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és van egy fontos téma, amiről mindenképpen akarom kérdezni, ha már itt elektromos autókról beszélünk. A legtöbb ellenérzés az elektromos autókkal kapcsolatban, bár egyébként ez a számokon annyira nem mutatkozik meg, mert ott növekedés volt az értékesítésben, ha már ezzel kezdtünk, bár az arány azért az még, hogy úgy mondjam, közel áll a statisztikai hiba határhoz, hiszen néhány százalékot tesznek ki az elektromos autók a magyar piacon is, és egyébként Európában sem nagyon jelentős az arányuk, bár egyébként mondjuk, ahol extra támogatás van, ott nagyon szépen emelkedik, de hogy a kérdésre visszatérjek, a legtöbb ellenérzés az akkumulátorokkal van. Nem hiszik el, hogy elég sokáig tartanak, bár egyébként az látszik itt a használt elektromos autóknál, hogy bizony 6-7-8 évesen még vígan és nagyon megbízhatóan közlekednek. De hát azért látszik, hogy degradálódik az akkumulátor teljesítménye, és ez felveti azt a problémát, hogy ez teszi majd igazán nem fenntarthatóvá az elektromos autókat, hiszen ide-oda kell szállítgatni majd az akkumulátorokat, ugye már mindenki gondolkodik azon, hogy újrahasznosítás, de ugye nem egyformák az akkumulátorok sem, mindenki fejlesztett magának valamit. A szerencsésebbek azok, mondjuk cellánként cserélhető akkumulátorokat fejlesztettek, és ebben egyébként van akkor lehetőség, akár a hazai vállalkozásoknak is, nem?
Lehetőségem volt Berlinben egy előadást tartani, hiszen mint számomra is meglepő volt, kiderült, hogy Európában nem túl sokan javítanak lítium-ion elektromos autóakkumulátort. Az én cégem 2013-ban úgy kapott engedélyt a Nissantól elektromos autó értékesítésre, ami létrehoztunk egy akkumulátor javító műhelyt is. A 10 éves statisztikánk azt mutatta, hogy az akkumulátor jellegi meghibásodások több mint 85%-ánál a helyszínen javítható, ráadásul olcsón javítható az akkumulátor. És én értem és látom azt, hogy a nagy gyártók nem engedték hozzányúlni az akkumulátorhoz a hálózatot, senkit, hanem mind vissza kellett vinni, hogy az eredeti deal volt így az akkugyártóval, vagy sem, ezt nem tudom, de egy biztos, ez a jelenlegi helyzet, hogy az akkumulátorokat nem lehet javítani, felújítani, ez számtalan negatívumot hoz. Emiatt drágábbak az autók, mert a garanciális akkumulátorhibát komplett akkumulátor cserével kell megoldani. Drágább az elektromos autó biztosítása, mert ha sérülés van az autón, akkor nem engedik kijavítani, hanem cserélni kell az akkumulátort. 3. A használt autónál, miután nem lehet felújítani az akkumulátort, nem lehet meghosszabbítani az élettartamot, akár 20 évre, innentől kezdve egy bizonytalanság, hiszen egy 8 éves autót megveszek, és ha 3-5-8 millióért kell majd utána akkumulátort venni bele, hát ki az, aki ezt felvállalja?
De ez az említett márkánál meg pont nem így van. Tehát ott akár cellánként ki lehet cserélni. Ez egyébként akkor piaci előnyt jelent, nem?
Én azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy eljött az idő, amikor ezt a helyzetet kezelni kell. Ez egyébként Kínában is problémaként jelent meg, mert belenyúlnak olyan emberek az akkumulátorba, akiknek semmiféle jogosultságuk, tudásuk nincs, robbannak föl a műhelyek, robbannak fel az akkumulátorok. Tehát ez egy halmozottan hátrányos terület, tehát itt kellene villámgyorsan egy Európai Uniós szabályzat, egy szabványosítás, ami arról szól, hogy minden elektromos autó akkumulátornak javíthatónak kell lenni, mégpedig gazdaságosan javíthatónak lenni.
És a helyszínen lehetőleg fenntartható.
Így van, igen. Hogy csak azokat küldjük el a gyárba megsemmisítésre, amit nem lehet javítani. Ez egyébként Magyarországnak is egy létkérdés lenne, hiszen mi akkumulátorgyárakat telepítünk, és nem mindegy, hogy az első hónaptól kezdenek visszajönni a meghibásodott akkumulátorok, vagy majd 10 év múlva jönnek vissza, vagy 20 év múlva jönnek vissza, amikor már egészen más technológiák lesznek, és nem lesz környezetvédelmi kár egy akkumulátor megsemmisítésből, vagy újrahasznosításból.
De egyébként akkor ez a javítás, illetve hogy a javításon való gondolkodás, meg akár az újrahasznosításba beszállni, mint befektetés, az egy hosszú távon nagyon jó üzletnek tűnik egyelőre.
Munkahelyeket tudnánk megtartani, új munkahelyeket tudnánk létrehozni, és jelentősen segítenénk a ritka földfémekhez való hozzáférést, hiszen akkor ez itt van, ezeket az elemeket itt tudjuk mind hasznosítani. És hangsúlyozom, egy-egy ilyen panelnek a cseréje általában 100-200-300 ezer forint, egy akkumulátornak a cseréje pedig minimum 4-5 millió, de van ahol 10-12 millió. Gazdasági abszurditás az ország szempontjából is, hogy mi nekünk ennyi pénzt kell erre rákölteni, a tulajdonosoknak ennyi pénzt kell rákölteni, holott sokkal egyszerűbb környezetbarát megoldás is van.
Hát akkor egy jó hírrel tudtuk befejezni ezt a beszélgetést, és remélem, hogy egy későbbi alkalommal meg tudunk arról is beszélni, hogy mi változott. Akár a piacon, pozitív irányba, akár az akkumulátor fronton. Én nagyon köszönöm Gablini Gábornak, a Gépjárműmárka Kereskedők Országos Szövetsége elnökének, hogy vendégünk volt, és megosztotta velünk gondolatait, tegye máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.